Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfin múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Hé, kik ezek az állati nyomozók?
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban. Mihálovics Andrással.
És Kántor Endrével. Szevasz, köszöntelek.
Optimistán. Én is téged.
Én ennél optimistán. Már nem leszek, mert hogy 2022 május 6-a van, nagyon helyesen jelezte, tanult, és a kalendáriumot ismerő kollégám. Én pedig az órára nézek, 6 óra 32 perc van. És valóban, az van ide írva, hogy pö, azaz péntek, gondolom.
Péntek.
Igen. Úgyhogy ezt kell tudni a mai napról. 0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Gézu nem vesz észre egy hónapok óta. Azzal tesszük próbára őt, hogy mindig beolvassuk a haikúit. Ezzel kvázi egy kötelezettséget állítottunk elő neki.
Tényleg, hogy a műsor... Ezek tényleg haikuk?
Nem.
Vajon?
Semmi köze, semmilyen irodalmi műfelek. Okay. Egy ember gondolatai a bonyolult világ. Random.
Okay.
Valami random.
Lehet, hogy valamiféle...
Kíváncsian várjuk, hogy mikor veszi.
Kategóriába bele lehet
suvasztani. Hát figyelj, én az utolsó hármat felolvasom, hogyha gondolod.
Mondd a legutolsót.
Az első. Túl sok időm pereg el az online társkeresőkben. 10 fejezet már kész. Haiku elég lenne. Ez a mai penzum. Uh-huh.
Ez haiku szeretne lenni.
Nem, azt mondta, hogy ez konkrétan epigramma, ezek szerint Gézu hallgat bennünket. A tegnapi az az...
Epigramma, jó, hát...
A tegnapi az, hogy az se lenne jó, ha lenne egy varázsszeruzám, mert bénán rajzolok verset, meg írhatok töltőtollal is. A tegnap
igen,
előtti...
Igen.
Nem hiszem, hogy filozófusként azon tűnődnék, hogy matematikusként azon tűnődnék-e, hogy filozófusként mint tűnődöm.
Ez ilyen szösszenet, én azt
mondom,
szösszenet, ez a irodalmi megfelelő. Zsigmond Freud és Christian Morgenstern születésének napján írja ezeket Gézu, úgyhogy összegyúrva a kettőt, Morgenstern költészetét, Freud pszichiáteri, neurológiai, pszichológiai adalékával talán így megfejthetjük. Szóval egyébként ők a híres születésnaposok ma. Már ide elugrottam, de csak azért, hogy ezt el tudjam mondani. És ha ezt az egészet még Szipál Márton szemüvegén átnézzük, akkor kapjuk meg a valós képet, hiszen ő is ezen a napon született. Na, de Fridák és Ivettek ünnepelnek, úgyhogy boldog
névnapot. Ne feledjük meg őket. Ne feledjük el őket.
Igen.
Meg gratulálni, ami biztosan helytelen nyelvtanilag.
Egy csokor virággal.
Igen. Az Evettkéket is.
És a Szavéta.
Vagy az Ovidiuszokat.
Hányszor szivathagyták.
A Tankrédokat. Az Evettkéket tönkretette egy életre.
Az Evettkéket
a versenyő család munkássága.
Teljesen.
Tehát rajtuk mindig bemutatkozik, hogy jó napot kívánok, Szabó Evettke vagyok, és mindenki ez a...
Igen.
Mint a Brian életében a légiósok a Fortissimán és
de
a Biguson.
De a Szavéta biztos, hogy megkapta a magáit.
A Szavéta megint.
Azt nagyon megkapta. Már nevet változtatott általános iskolában. Kovácsról Nagyra.
Igen, és ez Iduna.
Na, kész.
Ott meg visszakérdezek. Jó napot kívánok, Kovács Iduna vagyok.
Tényleg Iduna.
Micsoda?
Igen,
ez
mindig
biztos. Ez az első. Óvodától kezdve biztos, mindenki biztos. Bemész a postán. Jó napot kívánok, a leveleimért jöttem. Milyen névre adhatom? Kovács Iduna. Micsoda?
Nekem tudod, mi volt a legdurvább visszakérdezésem? Na. amikor a telefonban bemutatkoztam, hogy Kántor Endre vagyok, és visszakérdeztek, Andrea? Látod?
Endre, te hallottad a tegnapi fiaskót, amiben...
Ja, persze.
És most ezért vetted elő újra a tőrödet, hogy megforgasd a sebbe, amikor a Gedele Andreázott.
Megtörtént konkrétan.
Igen. Egy férfi hangra valaki visszakérdezett, hogy Andrea...
Nem volt több kérdésem nekem sem. Na nézzük.
Jó, most, hogy a névnapi polémiát
félresöpöltük. Nagyszombati Egyetem smafu?
Igen, át akartam kanyarodni az eseményekre.
Pázmány Péter.
1635 bizony, mindent elmondtál.
Ott van egy nagy dátum.
Nagyszombati érseki egyetem, ezt nem mondtad, hogy érseki, de
hát
egyetem.
Hát az most mindegy, a Nagyszombati Egyetem.
De mit
fontos.
Keresett Pázmány Péter? Esztergomi érsek Nagyszombaton.
Bizony. Ez egy óriási kérdés, hogy Katona Csabából kipréseljük.
Igen.
Penny és az Black? Első postabélyeg? Bizony.
Penny Black. Mond valakinek valamit, hogy mi az a pen? Ez volt az első postabélyeg. 1840-ben nyomták. Ez volt az első postabélyeg. Angliában került bevezetésre.
Aztán... Egy pen is természetesen a bélyeg.
Igen. És valószínűleg fekete. Mindent megfejtöttünk.
Egy pen is és fekete. Így van.
Amit tudunk most erről a bélyegről. Aztán jön a Hindenburg katasztrófa, 1937, New Jersey. Milyen furcsa, hogy pont Hindenburg, New Jersey, ízlelgessük a két kifejezést egy mondatban. Lakehurstnél hidrogénnel töltött Hindenburg léghajó fedélzetén 72 utassal épp leszállni készült, amikor porrá égett, kigyulladt, porrá égett. Ez tulajdonképpen véget is vetett a Zeppelin programnak.
Igen, egészen sokáig, ez 1937, most 2020 körül, hát mondjuk nem 20 körül, de mondjuk a 2000-es években kezdődött újra a hidrogén meghajtás, mint téma. Egészen addig nem foglalkoztak vele.
Olyan nagy, de erről van egy ikonikus felvétel.
A Hindenburgról?
A Hindenburga, igen. Hogy félig már elégett, és félig még nem égett el, úgyhogy ezt szerintem mindenki ismeri.
A születésnaposaink közül...
Bár elsoroltad.
Igen, Freud, Morgenstern, Szipál Márton.
Orson Welles.
2016-ban hunyt el egyébként a kiváló fotóművész, művész nevén Martin S. Martin, magyar-amerikai. Budapesten, hogy ha valaki sokat jártott a belváros környékén, Astoria környékén, akkor találkozhatott vele.
Nagyon jellegzetes
szemüveg, bajusz megjelenés, egy fantasztikus pacák volt. Aztán ki volt még itt? Orson Welles, Oscar-díjas amerikai filmrendező és színész, 1915-ös születésű. Szóba került a Rosebud és az Aranypolgár, a Citizen Kane miatt Orson Welles a műsorban. Úgyhogy, és ajánlottunk is filmeket. Aztán Jacques Foch.
Christian Clavier, francia színész, ha jöttünk, láttunk, visszamennénk, de nagyon sok minden másban is láthattuk őt, de kétség kívül a legemblematikusabb szerepe az mindenképpen ez. Ugye nagyon sokat játszott ő a nagy francia ászok mellett, mint Jean Reno és Gérard Depardieu, aki már azóta orosz természetesen. Szóval nagyon-nagyon sok szerepe van.
És ő Asterix volt az Asterix.
És Obelixben például igen, ő volt.
Az Asterix is. Na ki van még? Mr. Clooney. 1961. George Clooney, amerikai színész. Aznap született, úgyhogy ma nagy buli van, vagy lesz.
Vad ez! Ennyi. Úgyhogy
rengeteg jó szerep, természetesen.
Melyik a kedvenced? Csak nem a Batman.
Nem tudom. Ja nem, az biztos, hogy nem. Azt nem sikerült mondjuk.
Az nekem sem. Siriana, az nagyon jó.
A Siriana nagyon jó volt, igen.
Imádtam.
Solarisban is.
Sivatagi cápákban is imádtam. Az őrület határán is, abban is imádtam az a... Hát aztán nem tudom.
Alkonyattól pirkad
a pénzes ugye? Cápát, azt láttad?
Fú, igen,
kicsit az ilyen rádióműsorunkra hasonlító, ám de sokkal harsányabb, és az is egy nagyon jó darab, viszont megnéztem az Ave Cézárt, és ott azt nem értettem, azt az egész filmet, de egyébként pedig, amit bármikor meg tudok nézni, és bármikor beszippant, és bármikor imádom,
jöhet?
Ez melyik? Az Oceans
sorozat. Oceans 11,
igen,
mindegyiket
imádom. Ja, mindegyik nagyon ott van, jutalomjáték a benne szereplő színművészek számára. Úgyhogy
Good Night and Good Luck, az is óriási volt, ugye?
Nagyon jó, igen.
Igen.
No, úgyhogy ennyi George Clooney életéről és munkásságáról, de most egy kicsit szóljunk a felelős állattartásról.
Na, ez fontos,
is,
direkt ide raktam ezt a napot.
Mert ma van a felelős állattartás napja. Ezt mindenképpen mindenkinek küldöm, aki szereti. 1990-ben alapított Rex Kutyaotthon Alapítvány kezdeményezésére jött ez létre, ez a nap. Ennek a célkitűzése, hogy felhívja az emberek figyelmét a felelős állattartás fontosságára, a 7 szabály betartására.
A 7 aranyszabály, bizony. Így van.
Igen.
1. Szeretet.
2.
Táplálás.
3.
Ápolás.
4.
Pihenés.
5.
Egészség.
6.
Mozgás.
7.
Családtervezés.
Fejtsük ki ezeket. Szeretet, szeretni kell az állatokat, gondoskodásunkat ki kell fejeznünk minden egyes napon.
Képzeld, de most olvastam egy cikket. Egyébként az ELTE nagyon előjár a kutya viselkedésnek a feltárásában. Rengeteg nemzetközi dokumentumfilmben is szerepelnek az ELTE kutatói. Most olvastam egy cikket arról, hogy egészen nagy százalékban az határozza meg a kutyáddal való viszonyt, hogy hogy beszélsz vele. Hogy mennyire fogod odafigyelni rád, mennyire lesz jó bensőséges viszony, hogy kommunikálsz vele. Úgyhogy én ezt ajánlom, hogy úgy kell beszélni a kutyával, mint hogy egy családtagod.
Blőrő a gyereidet akaroddjal, az most hát, akkor ilyen ambivalens.
Az olyan viszonya. Nem, igen. Az nem.
Na, a táplálás az igényeknek megfelelő eledel és friss ivóvíz biztosítás, ezt sokan túltolják, látva ezeket a töltött frottírozni hát, alakú kutyákat. Nyilván. Ápolás,
ott valahogy összekeverik a szeretetet és a táplálást.
Igen. Egybe mossák az első két szabályt.
Igen.
Aztán itt az ápolás, a kültakaró, a karmok és a fogazat rendszeres karbantartása, a pihenés,
hát ez
a negyedik
fontos.
Pont, hogy időjárás viszontagságaitól védett pihenőhelyről kell gondoskodnunk házi kedvenceink számára. Hát itt is vannak túlkapások, maradjunk annyiban.
Vannak, nyilván mindenhol vannak túlkapások, ez egy üzletág épült erre.
Akár csak az ápolásra, ugye. Igen. Ott meg olyan frizurákat, meg amikor így befestik rózsaszínre, meg mindenféle. Igen. Frizurákat. Az kicsit azért sajnálom azokat az állatokat, amiket így beöltöztetnek egy mopszot. Igen. Napóleonnak, meg
annak idején még farkas korában. Látta, hogy ég a tűz, meleg van, oda megyek, közel oda. Megyek, mi lehet. Igen. Ebből, mi baj lehet.
Igen.
Ebből?
És ez.
És lett egy ilyen rózsaszínre festett pudli.
Aztán egészség, belőle. Rendszeres védőoltás, parazitamentesítés, állatorvosi ellátás, nagyon-nagyon fontos.
Nagyon fontos, így
akár
van.
Csak a mozgás.
Na,
ugye
a mozgás
én ezeket nem értem, amikor például egy malamutot tartanak. Ja. A 8. emeleten egy 50 négyzetméteres szobába, azokat én nem érzem annyira odavalónak. Igen. Mindenképpen kutyát akar, akkor valami kis septestű házi kedvence gondolnék. Séták, játék biztosítása, bár most, hogy így olvasom a sétákat, lehet, hogy az 50 négyzetméteres lakásban reggel, délbe, este leviszik jó hosszan sétálni a malamutot, akkor ki lehet békülni.
Hát a lépcsőzés nem annyira jó.
Hát liftezik.
Ja, úgy igen, igen.
Családtervezés nagyon-nagyon fontos. Nagyon erdőjáró emberként különösen mondom, a nem kívánt szaporulat megelőzése, ivartalanítás lét, rengeteg kóbormacska van, rengeteg.
Hát kóbormacska, csak kóborkutya,
igen.
És azért az és állat... Ezek, érdemes, ha nem is akarunk örökbe fogadni állatot, kutyát, macskát, főleg, azért ezeket a különböző állatotthonokat érdemes meglátogatni, lehet nekik segíteni más módon is. Olyan is van, hogy az ember elmegy és napközben sétáltat például, vagy pedig egész egyszerűen adományokkal segít. De egyébként javaslom, hogyha valakinek van hozzá kedve, és érez valami indítatást, hogy nézze meg.
Júlcsi ezeket. Hallgató azt írta, hogy ő ma akarta kiirtani a csigákat a kertben. Nagyon-nagyon fontosnak érzem annak tisztázását, hogy milyen csigákat, mert ha ezeket a sárga színű mesteren csigákat, az invazív faj, bizony. Azt nyugodtan lehet.
Invazív, ráadásul káros, kártevő.
Igen, nagyon káros, nagyon egyszerű módszer van, meg kell sózni.
Ha lenne elég sünike, meg vakond, akkor azok elkapják.
Nem,
szerintem.
Nem szeretik.
Tényleg?
Ez invazív faj, nincs természetes ellensége. Tudtommal, aztán nem vagyok egy, mi a csigaszakértő? Valami nagyon furcsa neve van.
Van olyan, hogy csigaszakértő?
Hát pont csigaszakértő.
Na, ez nele? Nagyon érdekes. Jó.
Aztán okay. Fergábor felhívja a figyelmünket, bár holnap nincs adás arról, hogy holnap van a mesztelen kertészkedés világnapja. Nem értem, hogy miért hívja fel, máshogy is lehet.
Igen, nem is tudtuk, hogy igen. Hogyan máshogy? Ráadásul.
Hát mi ketten Endrével gyakorlatilag megegyeztünk abban, hogy felöltözve sokkal kényelmetlenebb. Tehát, hogy nem értem, hogy erre miért kell külön felhívni a figyelmet, hisz mindenki így kertészkedik, nem? Akkor Ennek nem kéne, hogy külön világnapot, inkább a felöltözve kertészkedés világnapját kéne szerintem megteremteni. No!
Gasztropoda? Az a csiga, a gasztropoda. Gasztropodológia?
Nem.
Gasztropodológus.
Igen.
Azt hihetnénk, hogy ez csak is kizárólag a táplálkozási csigákra vonatkozik, de nem. Na jó, szerintem ébredjünk fel mindannyian.
Valaki beírta, hogy Gyulcsi nem a kertészkedjen, hanem holnap.
Na.
Átadtuk az üzenetet.
Gyulcsi, holnap tessék kertészkedni. Szalmakalap az engedélyezett.
Ennyi.
Meg valami
meg lábbeli. Védőkesztyű.
Védőkesztyű, meg valami lábbeli.
Nézz is! Ne csak hallgass! millásreggeli.hu.
Azt írja a hallgató, hogy Gyulcsi hallgató, hogy mesztelen csiga leették a hortenziáim alsó leveleit egy hét alatt, és ezek nem fognak megállni, Gyulcsi, úgyhogy szerezd be egy kínai futókacsát, mert hogy a hallgató azt írja, hogy megeszi a mesztelen csigát. Németországban bérelni is lehet ilyen állatokat, Magyarországon ez az üzletág még egyelőre nem világzott fel, tudomásom szerint, de ahogy terjednek ezek a, ezek a sárga színű mesztelen csigák, azok esetleg életre hívhatják ezt az üzletágat is. Malakológus, ezt kerestem.
Na.
Malakológus, tudtam, hogy valami
malakológus?
Nagyon... Az a csigaszakértő.
Köszönjük szépen.
Azt mondja, kibújik a sóból, képződik egy hab bevonat rajta, és abból ki tud bújni, írja Misi bácsi. Nem. Akkor nem jól csinálta Misi bácsi ezt a dolgot. Én ezt leteszteltem, küzdöttem én is a mesztelen csigák ellen, miután felzabálták a földiepre, mert tokkal vonóval együtt, úgyhogy én ezzel a sóval dolgoztam. Na, nézzük, mit ír a magyar sajtó, mert így is sokat teszünk a köztájékoztatásáért, de ha sajtószemlét tartunk, azzal talán még többet. Hatalmas árat fizetne a hazai gazdaság az olajembargóért. Napok óta lerobbanthatatlan a sztori a Világgazdaság címlapjáról. Sem Magyarország, sem az Európai Unió nem áll készen arra, hogy végrehajtsa a bizottság által javasolt intézkedéseket. Szankciókat csak akkor lehet bevezetni, ha valamennyi tagállamban valamennyi szükséges feltétel teljesül, ezt a magyar miniszterelnök mondta az Európai Bizottság elnökének küldött levelében.
Ez
az elemzők szerint súlyos következménnyel járna az orosz olajimport hiány a magyar gazdaság számára. Elszabadulna az infláció, a szolgáltatások ára megemelkedne, búcsút mondhatnánk a benzinársapkának, ha Magyarországra rákényszerítenék az orosz olajembargó bevezetését. Ezt Virovácz Péter, az ING vezető elemzője mondta, azt is hangsúlyozta, a hazai finomítói kapacitások az orosz ural olajkeverék feldolgozására vannak beállítva, és hát ezt ugye nehéz lenne átállítani.
Igen, le kell rontani előtte a minőségét a másik olajnak, a Brentnek például, hogy
igen,
utána lehessen finomítani, de ezt jól beharangozónak tartom, mert 8 óra után Feledi Botonddal fogunk a háború állásáról, illetve mindenféle vonatkozásáról beszélgetni. Közeledik ez a május 9-i dátum, ugye, ez a notórius dátum, de mire lehet számítani? Közben a nyugati hatalmak szerint Oroszország készül valamire, hamarosan változás állhat be a háborúban. Én kiszivárgott egy csomó minden, tehát ezt fogjuk megbeszélni, és természetesen ezt az Európai Unió, illetve mondjuk így, hogy Brüsszel és Magyarország harcát,
hogy
aminek része
hogy ez te személy szerint ez az olajembargóhoz, mert az az igazság, hogy én értem, hogy fájni fog, és lehet, hogy februárban már én is ordítva a transzparenseken követelem az orosz olajembargó végét, de egyelőre ugye háborúban állunk, szerencsére nem tankokkal vívják ezt a háborút, hanem mondjuk olajembargóval, a háború meg fájni szokott, meg áldozatokkal jár, úgyhogy én bevallom őszintén, most még inkább hajlok arra, hogy ezekkel a fegyverekkel állítsuk meg az orosz nem tudom, militarizmus,
ugye, nem tudom, minek nevezzem. Ezt nem lehet, hogy állunk személyesen hozzá, inkazából az van, hogy itt van egy kommunikációs felszíne, rétege ennek az egésznek, és van egy kommunikációs felszín alatti politikai réteg, ahol mindenféle egyezkedések mennek. Nyilvánvalóan nem lehet elvárni egy országtól azt, hogy ő többet adjon fel, mint egy másik ország, és jobban sérüljön. Nyilván lehet kompenzálni azt az országot, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha nem csak ezt a kommunikációs réteget látnánk folyton, hanem tényleg valódi egyeztetések mennének a háttérben.
Figyelj, van egy felmérés, Népszava címlapsztori, a budapestek 81%-a hajlandó lenne egy fokkal lejjebb csavarni a fűtést, ha ezzel csökkentheti a klímaváltozás hatásait, és hozzájárulhat az ellátás biztonságához. Ez is kiderül egy fővárosi önkormányzati felmérésben, már pedig az ellátás biztonsága különösen fontos, hát
kérdés, hogy mi az egy fok? Tehát, hogy honnan, hova tekernék le? Azért kérdezem ezt, mert én például 20 fokot állítottam be nálunk, másnál gondolom ezért az hidegnek számít, én azt szeretem.
Én meg kint sátorozom februárban.
Úgyhogy
ennyi.
Na jó, repülőgép az és űrhajójavító cég került Mészáros Lőrinc érdekeltségébe. Ez smafu? Űrhajójavító cég.
Jön a magyar csillagromboló?
Űrhajójavító cég.
Hát azért, ha Darth Vader-t kilövi a Skywalker,
akkor jön a sárga űrhajó. A magyar sárga űrhajó.
Igen. Na az Euróbarométer még vissza, az európai 95%-a egyetért azzal, hogy az EU-nak minél előbb csökkentenie kell a függőséget az orosz gáztól. Magyarországon ez csak a válaszadók 68%-a helyesli, írja tehát a Népszava.
Igen. Mi van ezzel az űrhajóval? Vigyázz a mikrofonra, vigyázz, mert küldök egy űrhajójavító céget. Szóval az van, hogy az m4.hu-n lehet olvasni. Épp csak egy hete lehet annak, hogy megszáradt a tinta a szerződésen. Új társasággal bővült tehát Mészáros Lőrinc céghálója, és ezzel egy új ágazatban is érdekeltséget szerzett. Úgyhogy ez van.
Nagyon jó.
A debreceni székely Drone Agro Kft. Hop, mint a neve is jelzi, alapvetően mezőgazdasági területen, annak is egy speciális ágában tevékenykedik. Ennek lett az AgroLink Kft.-n keresztül tulajdonosa Mészáros Lőrinc április végén, május
elején. Jelentős agrár érdekeltségei vannak, és most, hogy ugye bejelentették nem régiben, hogy akár drónokkal megoldható a permetezés, így nem tartom ördögtől valónak ez irányú terjeszkedés. Na, Népszava továbbra is. Rohadjon meg mindenki, aki hagyta, hogy idáig jussunk.
Ne.
Írja a lap. A Tungsgram, a polgármester, a Cseresnyi és meg az Orbán is 30 év után úgy vágnak ki az utcára, mint macskát. Így fakad ki egy 50-es férfi, miután letelt a műszakja a nagykanizsai fényforrás gyárban. A feldúl dolgozó egyik annak a 700 munkatársnak, akit kirúgnak a Tungsgram Group helyi gyárából, miután a cég bejelentette az életben maradás érdekében 3100 dolgozójából 1600-tól megválik júliustól. Nagykanizsán a Tungsgramosok dühösek, tehetetlenek, kiszolgáltatottak. Egyikük úgy volt, a cég nem volt egyenes, mert a választások előtt nem merték bejelenteni, hogy elzavarnak 700 embert. Mások a helyi kormánypárti képviselőket hibáztatják. Az innovációs tárca szerint ugyanakkor minden rendben, a leépítésben érintett létszámnál is több üres álláshely akad.
Hát igen, ugye
végül is.
Ezt lehet mutogatni.
Ha valaki nem tud szakácsként eljeszkedni, még mehet hideg burkolónak.
Figyelj, hát biztos tegnap is beszéltettek a vendéglátás helyzetéről. Volt az a vicces hirdetés a Balatonlellei Jachtklub tulajdonosa, aki azt mondta, hogy 1 millió forintért keres személyzetet. Úgyhogy csak mondom, havi szinten teljes ellátással, szállással és teljes ellátással, az volt az egészből a legviccesebb. Na jó, szerintem nézzük meg, hogy a tőzsdén mi történik.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
A Tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az alapító születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeon nyerté.
És mi történt a Budapesti?
Másfél százalékos mínusz, az történt.
Úgy, nem mondott.
42.515 lett a vége. A négy papírból 3 esett, a negyedikről meg talán szót sem érdemes ejteni, mert 0,5%-ot erősödött a Telekom, az 2 kemény forint és 389.
Meglepetésre veszteséges lett.
1,87%-os minusszal fejezte be a tegnapi napot, 10.500 forintos záróértékkel, nála is nagyobbat esett a Richter, 2,5%, 6980 forintig. A MOL annak ellenére, hogy brutális eredmény számokat között, tekintve, hogy ugye az urál, nem győzzük ezt nagyon sokszor elmondani a műsorban, hogy az uráli típusú könnyűolaj, amit a MOL dolgoz fel, az 25-30 dollárral olcsóbb most, mint a Brent típusú kőolaj, viszont a MOL Ural típusú kőolajat dolgoz fel, és Brent típusú kőolajon számol, tehát ezt minden hordóolajon 25-30 dollár zsebre tesz, úgyhogy ez egy oka annak, hogy Magyarország kardoskodik azért, hogy ne legyen orosz olajembargó. Ennek ellenére a MOL 1,4%-ot esett 2990 forintig, gyanítom veszélyesnek tartják a befektetők az olajembargót a cégre. A Richter esett viszont a legnagyobbat, sajnos 2,5%, a mínusz 6980 forint lett a vége. A Masterplast is belopta magát a legnagyobb forgalmú papírok közé a tegnapi kereskedési napon, ott szerencsére jó hírek, 1,2%-os plusz volt a cégnél. Nézzük a tőzsde előszobáját, hogy ott mi a helyzet az Xtend kategóriában. Hát ott pörgés tulajdonképpen a napnál volt a legnagyobb, és ott 1,25%-os plusznak örvendezhettek a befektetők. A Cyberg ment fölfelé 13%-ot, a Gloster 1,8%-at, az Ebdufer pedig 2% fölötti mínusz szedett magára, szintén értékelhető forgalomban.
Hát az Egyesült Államokban vérfürdő volt, és ezt tényleg lehet nyugodtan így mondani. A Dow Jones Index több mint 1000 pontot esett, ami az 2022 legrosszabb kereskedési napja volt eddig. 3,12%-os mínusz volt. A Nasdaq ennél nagyobbat, 5%-ot ment lefele, és az S&P is 3,5%-os mínusszal fejezte be. Az hagyján még a kriptopiacon is brutál esés következett be, ott is ilyen 5-6%-os mínuszok alakultak ki, és hát nagyon, tényleg nagyon rossz napja volt. Egyébként Ázsia, ha jól látom, azt szépen veszi át, a hongkongi mutató is 3,6%-os mínuszban van a Hang Seng Index. A Shanghai mutató 2,3%-os mínuszban jelen pillanatban, és mérsékelt csökkenéssel tartja magát a Nikkei 0,1%-kal. Hát nem mondanám azt, hogy lennék amerikai tőkepiaci broker most ilyen időszakban. Biztos, hogy nehéz lehet. Közben az OTP-ről Nagy Viktor kollega írt, ugye kijöttek a számok, ma hajnalban az ukrán háború az OTP-t is megviseli, a bank nem csak az ukrán, de az orosz operációjában is masszív céltartalékolást hajtott végre, erre lehetett számítani, veszteséges lett az OTP, miközben ugye nagyot nőtt. Extra probléma nincsen, de azért ez a veszteség ez olyan volt, amire nem számítottak. Erről részletesen majd szerintem beszélünk később, mint az egyik legnagyobb hazai tőzsdei cégnek az eredménye.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az alapító születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeon nyerté.
Itt van Tari Ibolya, a legfrissebb hírek már a zsebében.
Így van. Jó reggelt. Sziasztok.
Lesz. Optimista péntek van?
Optimista péntek van.
Pótolod a hiátusunkat, mely szerint nem említettük meg a lapszemlében azt, hogy...
Mit nem említettek?
Majd a hallgatók megírják, mert tegnap is leszették a keresztvizet. Hogy arról miért nem...
Egy hallgató.
Az biztos,
volt.
Hogy a Giro rajtól, ma
épp
Budapestről, Fészkesfehérváron keresztül mennek
is.
Kisek,
a, hát ma
de azt nem mondta el nekik senki, hogy ne arra induljanak?
Nem arra indulnak.
Hát de, Székesfehérvár.
De Székesfehérvár is visszamennek vissza.
Hát de miért nem mennek?
Csinálnak egy kört, nem arra, nem onnan indulnak, akkor
én direkt éjszakra a Szentendrei úton tekernék, míg azok leérnek Fehérvárra, én már be is érnek.
Majd azok ott szépen visszamennek körbe, elmennek Pázmánd felé, és akkor úgy. Káponlásnyéken fordulnak. Megnézem élőbe.
Na mindegy, ezt akartam
tényleg
mondani.
Káponlásnyéken fordulnak?
A hetesen jönnek le, és utána Káponlásnyéken fordulnak, ott a körforgalomnál, a nagy körforgalomnál mennek ki, és utána mennek föl Pázmánt felé.
Látod az
M7-es fölött.
Ott föl a Nadapnak?
Hát nem azon az úton, egyel korábbi úton, igen, de az abba az irányba, így van.
Látod Káponlásnyéken a kulturális üvegpalotába, ami mindig üresen áll, azt a bazió medve szobrot?
Igen, mindent láttam, azt onnan hozták a vadászkiállítástól. Igen. Nem véletlenül.
Én ezt meg akarom venni.
Elsimonkodták.
Légy szíves, szólj már nekik, hogy azt én meg akarom venni, hogy nem eladó.
Maci megvenné a medveszobrot.
Azt nem biztos, hogy el lehet. Tehát én szerintem ott vannak ilyen, hogy is mondjam, vannak fontos potentáti érdekek fűződnek ehhez, hogy az a medve ott legyen.
Gondolom.
Nem lehet azt csak úgy elsimonkodni onnan.
De hát ha Maci oda megy.
Kápolnásnyéki palotából.
De én ismerem államtitkár urat.
Na, akkor...
Hajrá!
Hozott palacsintát, mikor elsős volt gimnáziumban, és mindig bántottuk a buszon, mikor jártunk be.
Akkor lehet, hogy neki nincsenek túl jó emlékei róla.
Nem, nincsenek, de ezért hát ugye keresztényi, felebaráti szeretet, hát ha megdobnak kővel, dob vissza a medvével.
Szerintem egy pár versét olvasd el kedden a kultrovatban, és ezzel kedveskedj neki.
Jó.
Jó, na. Pótolj ki egy kis vizet a Velencei tóba.
Mindenki hozzon még egy.
Kérlek egy csokor virággal és egy ajándékkosárral, azzal a klasszikussal, a csemegébe volt kapható.
Most azzal kapható.
Örvendeztesd meg a házi orvosát, és akkor így szerintem együtt így az biztos sikerülni
fog. Hát, ha lesz medvéd.
Jó. Én ezeket mind felírtam, megpróbálom, lelkem rajta.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás reggeli, a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági Muppet show-ja. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autó család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autó család. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ez továbbra is a Millás reggeli, mégpedig itt a 90.9 Jazzy Rádióban Mihálovics Andrással.
És Kántor Endrével.
És
jó
a hallgatóinkkal. 0630 2010 909, Viber, WhatsApp és SMS. Köszönjük szépen a Tóth Balázsnak, hogy beírt nekünk a Balaton
több üzenetet is, több csatornán.
Jachtklub vezetőjének, de felismertük azt, hogy ez egy ilyen polgárpukkasztó jellegű üzenet volt, sőt, tegnap ugye erről volt szó gasztrorovatunkban, és tudjuk azt, hogy miért írta ezt az egymilliós fizetést teljes ellátással és a többi.
Ezt értjük, de majd még esetleg szót ejtünk róla, mert érdekes a mögötte
is
történet, amiről mi tudunk, de majd
egyébként
megkérdezzük őt.
Viszont Balaton egyik legjobb szaunájával büszkélkedhet, mert a szauna kint van egy mólón, óriási panorámás ablakkal Balatonra.
Értelek.
Az zseniális.
Nem ez a lényeg, hanem az, hogy mellékelt a szóban forgó vendéglátóipari szakember egy jelentkezést is. Mind kis keresőnk párommal, konyha gizsegítő parirál rendelkezem, bármilyen pozíciót ott belőletnék szezon elején, szezon végig mosgatás, takarító, konyha, segítő, kertész, bármilyen pció, minek munkaerő van, szőkessége, alapanyagok elkészít, tehát egy ilyen értelmezhetetlen jelentkezés.
Nem, nagyon, nagyon klassz egyébként, jól adtad át a hangulatát.
Hát mert én írtam.
Nézzük meg, hogy van-e közlekedés.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
A Hősök teréről egy csomó rózsaszín pólós biciklistát jelentettek, mi történik, nem tudjuk. Ha valaki tudja, írja meg. Egyébként van valami érdekesség?
Semmi, a világon szerencsére közlekedés nem nehezíti a fővárosban élők és munkálkodók dolgát, úgyhogy maradjon is ez így.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Hát a Telexet is megütötte már a hír, hogy hogy néz ki a lakáspiac, az új lakáspiac Budapesten. A 12. kerületben a legdrágábbak az új lakások. Ne. 2 millió forint fölött van a négyzetméter ár. Ha van 2 milliód, kapsz egy négyzetmétert.
Amiben leülni se ugye? Tudok.
Hát azt jól össze lehet építeni szerintem.
Igen.
Szóval elképesztő 26%-os csökkenést jelent egyébként az előző évhez képest az, hogy az első negyed évben 4528 lakást adtak át az országban, de ez az adat nem rémisztő, mert az építkezési kedv az nem csökkent, több mint 8000 lakás építésére adtak kiengedélyt, ez 15%-kal nagyobb, mint az előző évben.
Na, hát még 2 millió forint fölötti négyzetméter árakkal kell számolni az első kerületben is, de a második kerületben már csak 1,7, majdnem 1,8 millió a négyzetméter ár, és akkor nézzük a mezőny végét, csak 813 000 forintos négyzetméter ár van a 20. kerületben, és a 18. kerületben 825 000 forint egy négyzetméter átlagosan, és a 23. kerületben pedig 828 000 forint egy négyzetméter átlagosan számolva. Ezek jóval a budapesti átlag alatt vannak, mert hogy Budapest átlaga az ingatlan.com adatai szerint természetesen, amelyet a Telex is idéz, az 1,1 millió forint.
Hát azért az átlagnak erős.
Az erős.
Igen. Na, hol kell forgalomkorlátozásra számítani a Giro miatt?
Mindenhol, nem?
Mindenhol. Holnap lesz az igazán kemény nap Budapesten, de több oldalon is, így például a Magyar Nemzet oldalán is megjelent az a térkép, Google Maps térkép, ahol a különböző szakaszokat meg lehet nézni. Például a mai első szakaszt, ami ugye 195 kilométeres Budapest-Visegrád között, és ugye úgy oldják ezt meg kiválóan, hogy kijön Budapestről a mezőny, utána letépnek a hetesen, de hogyha jól emlékszem, akkor valahol Ercsinél mennek rá. Az érdi piacon nál utána Ercsinél mennek rá Istvántelep után a hetesre, és a hetesen tekernek át Martonvásár, Baracska végig, aztán Kápolnásnyék
ott a vasútállomás után.
A vasúti állomás után ez már igazából majdnem, hogy velencei terület. Van egy benzinkút, ahol át lehet menni be a Kápolnásnyéki területre, ami keresztezi az országutat, főutcát, ami Velence felől jön, és ott van egy körforgalom, onnan kezdenek eltekerni át az M7-esen, és az M7-es közlekedését ez nem érinti, természetesen, és mennek föl Pázmánt felé, a pázmándi sziklák kilátó pontról. Lehet egyébként, hogy onnan szuper módon végig lehet nézni az egészet, és akkor Pázmándon át Lovasberény és úgy mennek tovább Fehérvárra, és onnan északra veszik az irányt, Zámoly és tovább. De holnapi napon viszont budapesti belvárosi szakasz lesz, úgyhogy az az, ami igazából a közlekedést a fővárosban befolyásolja, viszont nagyon látványos.
Aztán egy elképesztő Art Deco plakát kiállításon is kell hírt adnunk, mert hogy arra kell számítani, hogy a Magyar Nemzeti Galéria rendkívül alapos és remek színjei tárlat után újra magyar művészek alkotásait mutatja be. Időszakos kiállításról van szó, ez valami teljesen más, mint amit megszokhattunk. Art Deco plakátok. kerülnek kiállításra.
Sajnos nem láttam, csak a
fotókat. A két világháború korszak milliójét fogja ez visszatükrözni. Hát szerintem ez volt a magyar plakát aranykora.
Figyelj, ezeket eleve imádom, ezeket a Art Deco plakát. Egyszer Prágában egy muha kiállításon láttam zseniális plakátokat, de ezek egy kicsit ugye mások, amiket itt látni Budapesten, de a fotók alapján ítélve zseniális kiállítás.
Igen.
Például az a Josephine Baker a fórumban.
Somogyi Nusi, mint Josephine Baker.
Igen.
Kíváncsi vagyok, hogy minden tekintetben másolt a művésznőt, a banánszoknyától
minden tekintetben.
Igen. Szóval érdekes megnézni, nagyon-nagyon hangulatos így a képek alapján is, és egyébként nem csak plakátok vannak, bár ezek adják a tárlat gerincét, de számos használati tárgy és szobor is helyet kapott a kiállításon. Inkább iparművészet, alkalmazott művészet sem, mint önkifejezés. Lárpullárt, de még nem is feltétlenül a korszak dokumentációja, művészi megjelenítése.
Tehát a Magyar Nemzeti Galéria kiállítása, időszakos kiállítása ez. Van egy pár információd még, amit szeretném megosztani?
Igen, de már csak a lekonfutál.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
Ránk dörren a hallgató, hogy miért gúnyolódunk azzal, ha valaki töri a magyart. Nem gúnyolódtunk, felolvastunk egy üzenetet, ami ilyen tört magyarsággal íródott, és mivel ha valaki így időnként kiragad epizódokat a műsorban, az valóban félreértető, de ugye tegnap beszélgettünk pontosan arról, hogy milyen problémái vannak a vendéglátóiparnak, és itt az van, hogy a munkaerő alul képzett. Nagyon sok esetben, akik egyáltalán vállalnak munkát, és ennek egy illusztrációja volt az, hogy ilyenek jelentkeznek 1 millió forintos állásra, aki szegény, hát olyan helyzetben van, hogy félig meddig analfabéta, és ugye ilyen munkavállalókkal kell valamiféle színvonalas szolgáltatást nyújtani, mondjuk adott esetben a Balatonnál, úgyhogy ez egy problémának az illusztrálása volt, és egyáltalán nem viccelődés vagy gúnyolódás. Aztán nekem a mesztelen kertészkedés során egyetlen problémám van, a csalán. Mindig fel kell előtte állnom, hogy ne fájjon utána, csak hát ugye ebben a korban, írja Ádám hallgató, akit magával ragadott a holnap tartandó mesztelen kertészkedés világnapja. Egyébként a csalánccsípést lehet szokni, úgyhogy csak bátran és keményen. Bojkott értelemben használják az embargó szót. Ezt most nem tudom, hogy mire írta a hallgató. In medias res.
Az EU-s olajembargós sztori.
Az a bojkott és nem embargó?
Majd meglátjuk, beszélgetünk
majd
erről.
Minden bojkott embargó, de nem minden embargó bojkott?
A csalánccsípést lehet szokni, de ha nem sikerül, ott azzokni, mondom én, és megyünk tovább.
Get your bets down, ladies and gentlemen.
Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Mert ebben is spekulálunk. Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli.
Az adományozásról fogunk beszélgetni, illetve hát arról, hogy mennyire lehet magánadományokra számítani Magyarországon. A NIOK alapítvány készített egy kutatást, úgyhogy trendeket és buktatókat vizsgálunk. A NIOK alapítvány non-profit információs és oktató központ szenior program vezetőjével, Szigel Andreával itt van velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Na, mi történt? Ugye itt az elmúlt 3 évet is néztétek, Covid időszak, ukrajnai háború.
Hát ha ezeket nézzük, akkor semmi baj, mert megmozdult az ország, és tényleg mindenki adakozott, akár a Covid árvák javára, akár az ukrajnai háború menekültjének, tehát úgy tűnik, hogy a magyarokban benne van ez az adományozási kedv.
Igen, igen, ez is mozgatott minket egyébként ennek a kutatásnak az előkészítésében, és igazából januárban kezdtük ezt elvizsgálni, mert láttuk azt, hogy van egy nagyfokú szolidaritás az emberekben, és tényleg az elmúlt 3 évben ezek az események nagyon-nagyon meghatározták azt, hogy azt gondoltuk, hogy nő az embereknek az adományozási hajlandósága, és erre is kíváncsiak voltunk, úgyhogy ez a kutatás igazából olyan adománygyűjtő szervezetek körében készült, akik magukat tulajdonképpen olyan szervezetnek nevezik, akik magánadományokat is gyűjtenek, és őket kérdeztük meg, hogy látják ezt. Egyébként ezeknek a szervezeteknek majdnem a 90%-a, 86%-a mondta azt, hogy ők kapnak magánadományokat, tehát ez már önmagában egy nagyon jó indulás volt. Azt azért kell tudni, hogy statisztikai adatot is néztünk, mert ugye mi nagyjából olyan 200 plusz szervezettől kaptunk adatokat, nyilván sokkal többnek küldtük ki a kérdőjüvet, de ekkora volt a válaszadási arány. Tehát megnéztünk egy KSH adatot is, ami szerint azért Magyarországon a magánadományok, amik a civil szervezetekhez érkeznek, 5% alatt van, hogyha a teljes bevételüket nézzük, ami egy nagyon alacsony szám. Na most ez az általunk megkérdezett szervezetek körében is azért 15%-ig ment föl, ugye ők azok, akik dedikáltan fókuszálnak a magánadománygyűjtésre is, amit mi azt gondolunk, hogy még mindig egy nagyon alacsony szám, tehát hiába kúszik ez fölfelé, azért sajnos ez még mindig alacsony.
Igen, mi az, amit tudnak tenni ezek a szervezetek? Ilyen profikhoz fordulnak, ugye akiknek nincs fókuszában az, hogy ők még egy több munkatársat foglalkoztassanak, akik kimondottan, kampányszerűen próbálják meg a saját ügyükre felhívni a figyelmet.
Én nagyon úgy veszem észre, hogyha valahogy átüti az inger küszöböt egy ügy, akkor hihetetlen energiák mozdulnak meg. Ugye volt ez a gyógyíthatatlannak, vagy nagyon drága kezeléssel gyógyíthatónak tűnő kisfiú, ő bekerült a mainstream hírekbe, és gyakorlatilag viharos gyorsasággal elképesztő összeg jött össze. De nem mindenki jut el sajnos a mainstream médiába. Bár ugye azért azt lehet látni minden neves, nagyobb tévécsatornánál, hogy azért egy-egy ilyen ügy mögé beállnak. Tehát ennyi múlik?
Nagyon sokszor egyébként ennyin múlik, de hát nyilván lehet tenni azért, hogy ez fejlődjön. Egyrészt fontos azt tudni, hogy ez a magánadománygyűjtés, ennek is az a része, amikor arról beszélünk, hogy rendszeres adományozás, ez egy nagyon fontos tényező a civil szervezetek életében. Tehát, hogyha elterjedne az, tudnák azt az emberek, hogyha mindenki mondjuk csak 1000 forinttal támogat egy ügyet egy hónapban, ami mondjuk nagyon sokak számára nem lenne megerőltető, akkor ez az összeg, hogyha nagyon sokan teszik ezt egy civil szervezet felé, már tulajdonképpen egy nagyon stabil, kiszámítható, fenntartható működést tud biztosítani, és mivel itt sok pici adományról beszélünk, tehát ezek ilyen mikroadományok, ezért ez feltételezi azt is, hogy ez nem tud összeomlani egyik pillanatról a másikra, mert annak ugye azért nagyon kicsi az esélye, hogy mindenki egyszerre hagyja abba ezt az adományt.
Igen, talán egy kis lemorzsolódás van talán, de adott esetben ez meg... Igen, szóval az a helyzet, hogy pontosan, tehát valószínűleg ez lett a változás, vagy ez lenne a pozitív változás, hogy ne az egyszeri adományozást legyen, tehát az egy karácsony, adóbevallás, nem tudom, még van-e ilyen fontos dátum, amikor adományozás
ez
van.
Ez a kettő fő.
De ez számomra egy kicsit ilyen ijesztő. Ha valaki nem ért a médiához, mert mondjuk egy kisfaluban él, és nem is túliskolázott, van egy gyermeke, akinek nagyon-nagyon komoly problémái vannak. Nem is biztos, hogy bírja az internetet, akkor ő rajta ki tud segíteni. Bemegy az önkormányzathoz, esetleg ott széttárják a karjukat, és akkor ennyi.
Igen.
Ez hát nagyon nehéz. Riasztó számomra, hogy nincs esélyegyenlőség ilyen ügyekben sem.
Nehéz, és a civil szervezetek között is azért nagyon megoszlik azt, hogy a kezdők milyen esélyekkel indulnak, és mondjuk már így a befutottabb, haladóbb szervezetek mit tudnak elérni. Azt is nagyon jól mutat a kutatás, hogy egyébként nagyon kevés olyan szakember van, aki kifejezetten ezzel az adománygyűjtéssel foglalkozik, és nagyon kevés szervezet van, aki megengedheti magának azt, hogy ilyen szakembert foglalkoztasson. Bár nyilván a szervezetek is látják, általában egyébként nagyjából a 20-valahány fős szervezet már a kutatás szerint nagy szervezetnek számít, tehát nagyon kicsi a létszám általában a non-profit szervezeteknél, nyilván azért, mert az emberi erőforrás finanszírozása az a legdrágább. És ilyen szempontból, hogyha már megengedheti egy szervezet magának azt, hogy tud finanszírozni, és ez mindig ugye a tyúk-tojás kérdés, hogy tudok-e finanszírozni a szakembert, aki tud adománygyűjteni, és aztán lesz adományom, tehát befektetek-e, hiszek ebbe, vagy nem tudok elindulni, mert hogy nincs adományom, és nem is tudok elkezdeni ezt szakemberrel dolgozni, tehát ez egy nagyon nehéz indulási pont, de mondjuk azt is láttuk a kutatásból, hogy a szervezetek látják azt, hogyha ők ebbe beletesznek energiát, tehát hogy van ráhatásuk arra, hogy kapnak-e magánadományt, vagy nem, mert ugye amikor megkérdeztük őket, hogy mit gondolnak, nőtte a hajlandóság, és ha igen, miért a magánembereknél az adományozásra az elmúlt 3 évben, akkor erre a harmaduk azt mondta, hogy igen, és nem feltétlen csak azért, mert hogy volt a Covid, vagy egyszerűen megváltozott az emberekben valami, hanem hitték azt, vagy látták azt, hogy az ő képességük is kihat erre a tendenciára, tehát igenis tudnak vele valamit kezdeni, tehát ez a kettő együtt, hogy próbálnának a szervezetek ugye lépni előre ebben a tudásban, meg az is, hogy az emberek változzanak, az is segíthetne, illetve még egy területet azonosítottunk, ami ilyen volt az ösztönző, amit mondjuk az állam beletehet ebbe a rendszerbe. Van adókedvezmény a vállalatoknak például, ha adományoznak, a magánembereknek nincs adókedvezmény jelenleg, de ha lenne például egy ilyen ösztönző a rendszerben, az is nyilván tudna segíteni.
Uh-huh. Mennyire befolyásolja, és most itt az adományozók oldalát feszegetném még egy kicsit, hogy éppen hogy megy a szekér a gazdaságban. Ugye az elmúlt 10 évben egész jól teljesített a világ, és benne a magyar gazdaság, aztán jött a Covid, ami persze keresztbe verte ezt a dolgot. Tehát pont volt egy olyan fordulópont az elmúlt években, ami talán mutatta, hogy ebben a tekintetben mi a helyzet.
Ez érdekes kérdés, ugye nagyon pici a minta, amin néztük, de azért ezen a mintán úgy tűnik, hogy nőtt ez a forrás. Tehát olyan, mintha még nem érkezett volna meg mondjuk a gazdasági hatás, vagy azok, akik egyébként is adományozásra képes emberek, ők továbbra is meg tudták tenni ezt a gesztust, hogy támogatnak egy-egy szervezetet, illetve hát egy picit azért torzítja az a képet, hogy hiába van mondjuk egy gazdasági visszaesés, hogyha egy olyan helyzet áll elő, ami tényleg ennyire megmozdítja az embereknek az együttérzését, akkor azt felül tudja írni. Ugyanúgy, ahogy egyébként az évvégi időszak is mindig egy nagyon extrém adományozási időszaknak számít, teljesen függetlenül attól, hogy mondjuk az adott év hogyan teljesített.
Uh-huh. Oké, ezt látjuk. Ha valaki el akarja olvasni ezt a kutatást, hol teheti ezt meg?
A NIOK-nak az oldalán lesz fönt ez a kutatás, tehát ott elérhető. A NIOK egyébként egy olyan szervezet, aki kifejezetten ezzel az adományfejlesztéssel is foglalkozik, tehát van egy olyan platformunk, az adjukössze.hu, ahol civil szervezetek gyűjthetnek. Tehát itt például az is egy nagyon fontos dolog, hogyha valaki adományozni szeretne, és olyan platformot keres, ahol sok jó ügyet tud megvizsgálni, és ott válogatni, azt szeretne mondjuk, hogy kit akar támogatni, akkor vannak ilyen platformok Magyarországon, az adjukössze.hu a legnagyobb ezek közül.
Igen, és nagyon jó pont az, hogy érdekes lehet az, hogy valaki eldönti, hogy mondjuk pont ez ilyen mikroadományokat ad. Mert akár 500.000 forint is lehet tök nagy segítség, bár ugye nem tűnik annak, akár havi szinten, de hogyha a sok kicsi összejön, és pont, hogy te mondtad, biztosabb lábakon áll maga a bevétel egy ilyen szervezetnél, akkor ez nagyon jól tud jönni.
Igen, abszolút, és tényleg ebben kell gondolkodni, hogy a hosszú táv az, ami fontos ezeknek a szervezeteknek, és a magánadományok azok, amik ezt a fenntarthatóságot, ezt a kiszámíthatóságot tényleg tudják biztosítani számukra. Mert az 1% is fontos, de azért ott is ilyen sok mikróról beszélünk, tehát ott is sok-sok felajánlást teszi ki, de mondjuk 1%-ot nem minden szervezet tud hatékonyan gyűjteni, míg mondjuk ilyen magánadományt, abszolút.
Uh-huh. Andrea, nagyon szépen köszönjük, további jó munkát nektek!
Köszönjük szépen!
Szigel Andrával beszélgettünk, a NIOK Alapítvány, tehát a Non-Profit Információs és Oktató Központ Alapítvány Senior Program vezetőjével magánadományokról, és ott van az adjukössze.hu, amit ő is említett.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
A profit mindenek felett? Ez már nem igaz. Az ESG-nek egyre fontosabb szerep jut. Van, aki így választ munkahelyet. Van, aki ez alapján fektet be. A környezeti terhelés csökkentése, a társadalmi érzékenység és a modern irányítási rendszerek már üzleti értéket jelentenek. Készülj fel a jövőre te is! Ne csak a gondolkodásod, de az üzleted is legyen fenntartható. A profit megmaradás törvénye a Millás reggeli ESG rovata következik.
Ebben pedig arról fogunk beszélgetni, hogy az energiamegtakarítási kötelezettségnek milyen szabályozása van. Hát ugye a világpiaci energiaárak elszabadultak, mondhatni, hogy nagymértékű növekedésükre tekintettel. Az almérő felszerelési kötelezettség hatályba lépésének elhalasztásával csökkenti a vállalkozások terheit a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal, és így most van idő tehát felkészülni a kötelezettség teljesítésére. De hogy milyen pontosan, erről beszélgetünk a KPMG senior menedzserével, Böröc Artúrral. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Falazzunk egy kályhát! Mi az az almérős szabályozás pontosan?
Az almérős szabályozás gyakorlatban azt jelenti, hogy a kötelezett vállalkozásoknak ki kell alakítaniuk azt a mérést, amivel az egyes ipari berendezések villamosenergia fogyasztását folyamatosan rögzíteni tudják. Ez a rendelet egy EU elvárás teljesítéséből ered, de nem köthető közvetlenül az EU okosmérés irányelvéhez. A célja, hogy az energiamegtakarítások számítása, ezáltal állami hitelesítése valós mért adatokra, vagy viszonylag egyszerű számításokra épüljön, ezek alapján követhetővé és hitelesíthetővé válik a tagállami hozzájárulás ezeket a célokhoz.
Nagyon dicséretes ez, első hallásra. Na de aztán most jön a pudding próbálja az evés, kiknek kell megfelelni ennek az úgynevezett almérős rendeletnek, és hogyan?
Az energetikai szakreferens alkalmazására kötelezett vállalatok érintettek, nekik ír elő kötelezettséget ez a rendelet. Itt összességében több száz érintett nagy fogyasztóról beszélünk, akik tipikusan termelő vállalatok. Úgy tudnak ennek az előírásnak megfelelni, hogy negyedórás villamosenergia fogyasztás mérés kialakítását megvalósítják. Minden 140 kW fölötti klíma vagy hőtermelő berendezés, illetve 100 kW fölötti egyéb villamos berendezés esetén. Megjegyzem, hogy a következő évtől kezdődően ezek a teljesítményhatárok a felére csökkennek.
Uh-huh. Az a kérdés, hogy ez mennyire rázós? Milyen intézkedések kellenek a kötelezettség azoknak, akiknek ennek meg kell felelni, hogy ezt biztosítsák is? Tehát mi mindent kell tenniük in konkrétó?
Ugye itt termelő vállalatokról beszélünk, ezek a teljesítményhatárok nem túl nagyok tulajdonképpen, és viszonylag nagy számú berendezés is érintett lehet, nyilván a cég méretéből függően. Legelőször célszerű egy megfelelési tervet és koncepciót kialakítani, ezzel érdemes kezdeni, felmérni és dokumentálni a meglévő eszközöket, felmérni azt, hogy mit kell átszerelni, beszerelni, vannak-e lehetőségek mentességre, erre is a rendelet lehetőséget ad, műszaki elemzés elvégzése a lehetséges megoldásokról, elvégezni a tendereztetés, beszerzést, utána következik a megvalósítás, maga a műszaki megoldás beépítése, a mért adatok kinyerése, továbbítása. Ebben a folyamatban egyáltalán nem elhanyagolható a teljes folyamat projektmenedzsmentje és a szükséges kompetenciáknak a folyamatosítása.
És egyébként ez az egész mennyire nagy kihívás a vállalatok esetében? Tehát, hogy ki számára bonyolult, nagy kihívás, mely vállalat számára egyszerűbb?
Ez annál nagyobb kihívással válik, minél nagyobb a magának a vállalat mérete, és minél komplexebb az a tevékenység, amit végez, és minél régebbi eszközei vannak, jellemzően azokról kevesebb információ áll rendelkezésre. Felsorolt intézkedések elvégzése nagyvállalati környezetben akár több év is lehet.
Több év? Ez húzósan hangzik.
Jelentős lehet annak a kockázata, hogy a feladat komplexitása és az operatív működést érintő jellege miatt esetleg határidőre nem képesek ezeket teljesíteni. Ugye nehézséget jelenthetnek a fizikai átalakítások, a termelésnek a kényszerű leállítása, IT fejlesztéseknek a megvalósítása, illetve felmerül egy olyan kockázat is, hogy az újonnan kialakított rendszerek esetleg nem képesek a korábbi rendszer feladatait ellátni. Tehát ezért minden esetben célszerű egy átgondolt megfelelési koncepció kialakítása, amihez minden esetben műszaki, energetikai, regulációs és pénzügyi kompetenciákra van szükség.
Azt mondta, hogy több évig is eltart a megfelelés, de a jogszabályok nem nagyon ritkán élnek meg több évet. Az almérös rendelet is úgy tudom, hogy többször módosult. Ha ez megint módosul, akkor az nem nehezíti-e meg ezt a megfelelést, illetve egyáltalán várható-e újabb módosítás?
Én személy szerint elképzelhetőnek tartom, hogy lesz újabb módosítása. Az érintettek részéről számos aggály felmerült ezzel a rendelettel kapcsolatban. Szakmai szempontból az egyik legfontosabb, hogy a szabályozás a fogyasztási adatok rendelkezésre állását támogatja, nem pedig az adatok kiértékelését és így az energiahatékonyságot. Üzleti oldalról pedig nem veszi figyelembe a kötelezettek méret és tevékenységbeli sokszínűségét, nem reflektál a különböző ipari kockázatokra, amivel ezek a vállalkozások szembesülnek. Nem veszi figyelembe a már meglévő mérőeszközöket, amelyek a szabályozás célját tulajdonképpen biztosítani tudnák, de adott esetben nem felelnek meg minden részlet szabálynak. Egyáltalán nem tér ki ez a szabályozás a megtakarítás számítás más úton történő teljesítésének a lehetőségére, illetve nem veszi figyelembe az egyéb energiafelhasználást, például gőz vagy hő felhasználását, ami adott esetben sokkal jelentősebb lehet, mint maga a villamos energiafelhasználás.
Hát itt elég sok érdekesség van, hogy mit nem vesz figyelembe, akkor az azt jelenti, hogy tényleg előbb-utóbb várható egy olyan módosítás, ami ezekre a részletekre is kitér.
Elképzelhető egy ilyen módosítás, már csak a nagyvállalatok megfelelési nehézsége miatt is. Ugye ez egy tipikus példája, amikor költség-haszon elemzés és társadalmi egyeztetés nélkül bevezetett szabályozásnak korán sem olyan egyszerű megfelelni, mint ahogy az első látásra tűnik.
Mi az, amit lehet akkor javasolni most ezeknek a vállalatoknak?
Várjanak ki, még igen, ezek a változások megszületnek, vagy lőjenek mozgó célra.
Igen.
Én semmi esetre nem javasolnám az egyszerű kivárást. Ugye a rendelet az tartalmaz a nem megfelelés esetén pénzügyi bírságot is, és a nagyvállalatoknak alapvetően nem a bírság elkerülése az egyetlen céljuk, hanem a jogszerű és üzletszerű működés fenntartása és a reputációs kockázatok minimális a csökkentése. Én azt javaslom, hogy kezdjenek hozzá a megfelelésre való felkészülésre. Ezt a legcélszerűbb egy átgondolt megfelelési koncepcióval kezdeni, és összegyűjteni azokat a szükséges kompetenciákat, amivel ezeket a feladatokat el tudják végezni.
Oké, Artur, nagyon szépen köszönjük az információkat, további szép napot, jó munkát kívánunk.
Én is köszönöm, szép napot, viszontlátásra.
Pöröc Artúrral beszélgettünk, a KPMG senior menedzserével az energia megtakarítási kötelezettség szabályozásáról, illetve ugye arról, hogy itt az idő felkészülni a kötelezettség teljesítésére.
Környezet, társadalom, irányítás. Gondolkozz az üzletről másképp, hogy a profit hosszú távon is fenntartható legyen. Mert az ESG már üzleti érték. A profit megmaradás törvénye a Millás reggeli ESG rovata hangzott el.
Mi a pénteki konklúzió? A hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében. Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata következik.
Mégpedig Sági Pállal, az OTP Global Market senior üzletkötőjével. Szevasz, jó reggelt!
Jó reggelt!
Hát tele vagyunk központi banki döntésekkel. Mindenki, hát nyilvánvalóan ugye elérkezett ez a pillanat. Nyilván a Fed az első...
Hát az az évszázad, azt mondták. És a világ... sajtó munkások azt mondták, hogy az évszázad kamatemelése volt. Te mennyire érzed ezt történelminek, Pali?
A magam részéről azt gondolom, hogy azért ez egy igen jelentős esemény, habár ugye nagy részben be volt árazva, tehát már a Fed döntésre úgymond nem okozott meglepetést, de hát mindenki készült erre, és ennek ugye többféle vetülete van, és nagyon érdekes piaci reakciókat is láthattunk, ugye még a csütörtöki esti kereskedésben azt tapasztalhattuk, illetve bocsánat, a szerda esti kereskedésben, hogy a piac megörült a Fed elnök szavainak, amikor kvázi kizárta ugye 75 bázispontos kamatemelési lépéseket, bár ez azt gondolom, hogy egy túlzott várakozás volt egyes piaci szereplők részéről, és nem volt annak túl nagy valószínűsége, hogy a Fed elnök egyértelmű utalást tesz arra, hogy még ugye a fél százalék mostan is nagyobb ütemben haladjanak előre, úgyhogy úgy tűnik, hogy voltak, akik erre számítottak, és ennek a kiárazódása látszott ugye itt az első reakciókban, ami ugye egész szép piaci rallit okozott a részvények területén, és az euró-dollár is átmenetileg nagyon-nagyon rövid időre ugye átvitte az 1.06-os szintet, hogy aztán a tegnap esti kereskedésben jöjjön a fekete leves.
Ja, igen. És, a rendes fekete leves összejött 2020 óta a legnagyobb napon belüli esés, úgyhogy
igen, ez azért nem semmi, és tulajdonképpen ennek olyan nagyon konkrét egyéb kiváltó oka nem volt, mint hogy valószínű, hogy azért a piaci szereplők itt ugye átgondolták az eseményeket, és azért az elég egyértelműen látszik, hogy a Fednek nincsen nagyon más választása, mint hogy viszonylag nagy lépésekben haladjon előre úgy a kamatemelések, mint ugye az eszközvásárlási program, illetve a mérleg főszeg leépítésének irányába, és ez egyet jelent azzal, hogy ezt a gazdaság meg fogja érezni, és ugyan meglehetősen optimisták, vagy optimistának akarnak hangozni a különböző gazdasági szereplők, így ugye a Fed elnök is a soft landing szót használta, mint ahogy Janet Yellen is utalt erre korábban, hogy arra számít, bár utóbbi azt mondta, hogy ez kell, hogy szerencséje is legyen a Fednek, hát ugye a szerencse az nem igazán egy közgazdasági fogalom, tehát meg hogyha az is kell hozzá, akkor abban implicit módon az is benne van, hogy azért könnyű ezt elvéteni, és az úgynevezett ugye hard landing, amikor hát magyarul fogalmazva recesszióba is fordulhat az amerikai gazdaság, ennek valós esélye van, holott ugye most még dübörög azért a gazdaság is, és a munkaerőpiac is az USA-ban, és ugye nagyon erős a bérár spirál, tehát nagyon érdekes ugye ennek az egésznek a devizapiaci hatása is, tehát látjuk, hogy az USA-ban is nagyon hasonló problémákkal küzdenek, mint Európában, csak itt még súlyosabb a helyzet, tehát tulajdonképpen egyik sem jó, csak az egyik az ugye sokkal jobban megsínli ezeket a hatásokat, és hát ugye mik is ezek a kockázatok, amik most vannak, ugye egyrészt önmagában az infláció, ami ugye kamatemelésre készteti a jegybankokat, másrészt ugye nyilván az orosz-ukrán háború, ami ugye az energiaárakon keresztül tolja fölfele ugye az inflációt, és ezt egyébként az USA-ban is érzik, csak nem annyira drasztikusan, mint itt. És akkor még ott van ugye a jóre COVID, ami még mindig velünk van, és különösen ugye Kínában ennek ugye jelentős gazdasági hatásai vannak, és a lezárások továbbra is az ellátási láncokon keresztül szintén a pénzromlás ütemét gyorsítják, úgyhogy jelentős problémák vannak. Ugye az a kérdés, hogy mit fog csinálni az LKB mindeközben. Ott ugye júliusra várják az első kamatemelést, de hogyha ugye itt elzárják a gázcsapokat, akár azért, mert a szankciós politika eljut arra a pontra, hogy végül meghozzák ezt a döntést, akár azért, mert az oroszok önmaguk úgy döntenek, hogy igazából úgyis az a vége, hogy ugye előbb vagy utóbb nem fog Európa gázt venni tőlük, akkor lehet, hogy ugye maguk zárják el a gázcsapokat, mint ahogy ugye erre láttuk is precedenst a közelmúltban.
Igen, beindult a Fed hatására ez a dominó, és a jegybankok ráültek erre a hullámra, mert cseh és lengyel kamat döntés is volt, az ausztrálok is döntöttek, ehhez képest kicsit ilyen galambnak tűnik az LKB.
Valóban így van, tehát az LKB egy erősen rókafogta csuka helyzetben van most, ehhez képest ugye akár csak a G10-es jegybankok, akár ugye a régiós jegybankok is azért már jelentősen benne vannak a maguk kamatemelési ciklusában, hogyha nagyon képletesen akarok fogalmazni, akkor a múlt héten jegybanki döntési eső, de a pénteki napon már kamatemelési cunami szemtanúi lehetünk.
Igen.
Tehát valóban ugye...
Végig söpört a világon, ugye?
Igen, így ahogy mondod, ugye az ausztrál jegybank 0,25%-kal emelt a kamatát 0,35-re, de hát ez ugye mind semmi. Ahhoz képest, hogy ugye a lengyelek és a csehek is döntöttek, illetve ugye a Bank of England is emelt a maga kamatán, ott is egy 0,25%-kal 0,75-ről 1%-ra. Egyedül a norvégi jegybank tartotta maga kamatait, ott ők már korábban ugye belekezdtek a kamatemelési ciklusba, és most jónak látták egy kis szünetet tartani. És hogyha kicsit közelebbről nézzük, ugye a régiónkat, itt egyébként érdekes mozgások voltak, míg a világ fejlett jegybankjainál, vagy fejlett országainak jegybankjainál nem igazán láttunk meglepetést, addig itt a lengyelek kisebbet emeltek a vártnál, és a csehek viszont nagyobbat emeltek a vártnál, és hogyha csak nominálisan nézzük a kamatokat, most a régiós kamatemelési versenyben a csehek vezetnek a maguk 5,75% alapkamatával, míg ugye a lengyelekes vannak a sor végén, ott ugye 4,5-ről 5,25-re emeltek, és az MNB, ugye aki korábban döntöttök, 5,4%-nál tartanak az alapkamatban pár, 6,45%-on van ugye az egyhetes betéti ráta, ami effektív kamatnak tekinthető, és egyébként ilyen szempontból érdemes megnézni azt, hogy ugye hogy állunk a reál kamat versenyben. Itt, hogyha ugye a lengyelek inflációs adata már kijött áprilisra, az 12,3%-on jött be, a csehek és a magyarok, mi majd a jövő héten 10-én fogjuk publikálni az inflációs adatokat áprilisra. Cseheknél nem kevesebb, mint 13,2%-ot vár az elemzői közösség. Nálunk erre egyébként egy 9%-os adatot, ami szintén azért eléggé magas, és ugye ne felejtsük el, hogy itthon a különböző hatósági árak, illetve ársapkák azért
fékezik ezt a történetet.
Mesterségesen fékezik, így van, és hogyha ezek eltörlésre kerülnének, akkor nálunk is jóval szomosabb adatokat látnak.
Nagyon elszaladt az időnk, de egy dolgot meg kell kérdeznünk, a forint árfolyamot. Ugye megint ilyen 380 forint körül tartózkodik az euróval szemben a forint, tehát úgy tűnik, hogy bár küzdöget a Magyar Jegybank és az infláció ellen, a befektetők nem nagyon optimisták, hogy ez a küzdelem rövid távon sikerre vezethet.
Igen, van itt azért aggodalom, és ebbe egyébként az iménti gondolat is belejátszik, hogy ugye meddig fenntarthatóak a különösen az energiaárak, vagy az üzemanyagárakra bevezetett hatósági ársapkák, illetve van még egy óriási kockázat itt valóban, hogy az energia, az orosz energia függőség, ami azért nálunk igen jelentős, és míg a lengyelek ugye megengedhetik maguknak azt, hogy kvázi részt vegyenek a szankciókban Magyarországon, biztos, hogy igen, csak jelentős és már-már kezelhetetlen problémát okoz ez, és pont ezért láthatjuk azt, hogy a forint árfolyam az nagyon közvetlenül rezonál, ugye itt a különböző energiárakat érintő szankciókkal kapcsolatos hírekre, amikor ugye arról van szó, hogy kapunk mentességet, az pozitívan hat a forintra, ezt láthattuk a múlt héten, amikor meg ugye itt van aztán az a piac, hogy itt akár ugye mi is kimaradhatunk az orosz gázszállításokból, akkor igencsak gyengül a forint, szóval ezek mind negatívan hathatnak a forintra, és komoly kockázatot jelentenek. Összességében azért, hogy az előbb is láthattuk ugye az adatokból, a magyar reálkamat az egyáltalán nem rossz, úgyhogy összességében azért azt gondolom, hogy az MNB amennyire tőle telik, ugye kezeli ezeket a kockázatokat, de hát ugye nem csak rajtuk múlik, ráadásul még itt van ugye az EU-s pénzeknek a kérdése is, szintén egy megoldásra váró probléma, úgyhogy valóban kockázatok övezik egyelőre a forint árfolyamát.
Oké, Pali, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, figyeljük a jövő hetet akkor ennek tükrében. Jó munkát, jó kereskedést, aztán jó hétvégét.
Köszönöm, sziasztok, jó hétvégét.
Sági Pállal beszélgettünk, az OTP Global Market senior üzletkötőjével.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés, értékpercek, a Millás reggeli treasury rovata hangzott el.
Hamarosan, majd Taribolya hírei után arról fogunk beszélgetni Feledi Botond külpolitikai szakértővel, hogy mi lesz most. Május 9 közeledik, van ez a hírheti vált dátum, ugye a győzelmi nap kapcsán is, meg hát itt volt minden. Közben a nyugati hatalmak szerint Oroszország készül valamire, hamarosan változás állhat be. Kiszivárgott az, hogy amerikai infók alapján, vagyis az USA segítségével likvidálták Putyin tábornokait. Úgyhogy elég sok érdekesség van, mi várható helyzetjelentés és esélylatolgatás
sokak
következik.
Sokak mondogatják, hogy pucs is készül Putyin ellen, szóval nagyon sok az információ.
Hát
és
figyelj, én nem lennék most Gazprom cégvezető, vagy menedzsment tag. Most teljes véletlenségben ugye most már öten szenvedtek.
Miért vezér 100 000-es az orosz hadseregbe lenni?
Nem, az sem lennék.
A főnöktől is kell félni, meg az ellenségtől is.
Azért, hogyha véletlenül leesik a sziklák közül valaki, aki siel, meg úgy ilyen hirtelen mindenféle balesetek vannak, meg megbetegedések, azért az izgalmas.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Hé, te mit nézel? Nem tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu. Nézzünk, mint a moziban.